az András bácsi azt mondta, hogy le kell ülni, de én most azért nem ülök, mert mindjárt égetteket, és megkérlek, hogy álljatok fel. Körülbelül 10 napja egy nagyon-nagyon örömteli dolog kezdődött, igaz? Az iskola. Jó dolog. Igen. Jó dolog iskolába járni, ez az első kérdés.
Igen, nekem jó elsőbe járni.
Mert jó iskolába járni. És milyen jó benne, és milyen jó?
Azt, hogy ez nem volt olyan szabály, hogy a tanulási felét a játszásra kell tölteni.
Hogy a játszás felét a tanulásra, vagy a tanulás felét a játszásra? Jó. Ásik a tanulása, ugye? Mi a rossz az iskolában? Akkor most megkezdem a szülőket. Nagyon sokszor hát gondolkodunk azon, és vannak az országban helyek, ahol meg is engedhetik, vagy vannak meg tudták szervezni, hogy vannak egyházi üzemeltetésű iskoláink, ugye például Ráckevé. Miért jó az? Akkor inkább úgy fogalmazom. Van-e annak veszélye, hogy amikor a gyerekeinket elküldjük az iskolába, ott valami történik, amit nem szeretnénk, hogy történik? Például, amiben tanulnak, vagy amit tanulnak, az mindig összhangban van a Bibliával? Amit a többi gyerek mutat, amit mond. Aztán amikor már felsősök lesznek, akkor már nehezebb dolgok is jönnek. Ugye sajnos most már az alkohol, a drog, meg ilyesmik már egész pici korban igyekeznek behálozni őket. De most nem is a rossz dologról szeretnék beszélni, hanem arról, hogy emlékeztek volt, hogy már beszélgettünk, hogy igazából ti az iskolában egy misszionárosok vagytok. Jézus képviselitek. És azzal, ahogy éltek, ahogy tanultok, ahogy ott vagytok, azzal igazából képviseltek valakit, Jézus Krisztust. És hogy erről sose felejtkezzetek el. A másik pedig az, hogy ha Jézus Krisztus mindig veletek van, akkor segít megóvni azoktól a dolgoktól, amiket itt elsoroltunk, hogy milyen veszélyek vannak. Én most a mai napra hoztam ajándékot két fiatalembernek. Szeretnék adni egy-egy Bibliát azoknak, akik most lesznek elsősök. És megmondom, hogy miért. Hogy amikor a betűvetést tanuljátok, hogy az olvasás, akkor az lenne a jó. Aztán nem vagyok egyedül a felnőttek között, hogy én emlékszem az első könyvemben, hogy mi volt az, amit elolvastam magamtól. Sajnos nem a Biblia volt, hanem a Gőgös Gónár Gedeon. De az lenne jó, hogyha az első könyvek között a Biblia is ott lenne. Lenne egy saját Bibliátok, ami a tietek. És amikor Jézus életéről szeretnétek olvasni, akkor előveszitek, és olvashatjátok ezeket. Ennek ellenére elfogadod?
Amikor mások.
És te elfogadsz egyet, ami a tiéd? Köszönöm szépen. Ugye te vagy az elsős, és te vagy a másik elsős. Jó, tudom? Jó, köszönöm szépen. Most arra kérnek felteket, és talán a legész gyülekezetet is, hogy álljunk fel, és imádkozzunk azért, hogy a Jóisten kegyelem ott legyen az iskolákban, a gyerekeinkkel, a pedagógusokkal, és nem szeretném kifelejteni azokat sem, akik óvodába járnak, hiszen az óvoda az ugyanolyan intézmény, ugyanolyan lehetőség, ugyanolyan közeg, mint az iskola. És abban is szeretnénk, hogy Isten velünk legyen, és óvjon és védjen minket. Az óvodásokat is kérnék meg. Istenünk, hálát tett szívvel jövünk eléd. Először is megköszönjük, Urunk, hogy gyermekeket adtál nekünk. Köszönjünk, Urunk, ezt a csodálatos ajándékot, amelyben részesítettél bennünket, és köszönjük azt, hogy a mi gyermekeinknek a nevelését azt ránk bíztad. Hogy bennünket ruháztál fel ezzel a nagy áldással, lehetőséggel, hogy gyermekeket az életre nevelhessünk, és olyan életet tudjunk előjük tárni, amely segít nekik megállni majd a idősebb korban is. Urunk, tudjuk, hogy amikor a gyermekeink óvodába, iskolába mennek, akkor ott mennyi minden hasznosat tanulhatnak. De tudjuk azt is, hogy mennyi minden csapdája van az ördögnek, amelyet már gyerekkorban próbál a gyerekek szívébe elrejteni. És a te kezedbe ajánljuk őket, Urunk, hogy vigyázz rájuk. Ne engedd, hogy rossz hatások érjék őket, amelyek akár tőled eltávolítanak, akár a családtól, akár az egészségüknek a rovására menjen. Urunk, a te angyalaid ott lesznek velük, és vigyáznak rád, rájuk, és ezt előre is köszönjük, ő Istenünk. De kérünk, adj erőt az édesanyáknak, nagyszülőknek, és áldj meg minden pedagógust, aki a gyermekeinkkel foglalkozik. És Urunk, szeretnénk, hogyha a mi gyermekeinknek az élete a te szeretetedet, a te jellemedet tükrözni az ő társaik között. Urunk, nagyon sok volt a kérésünk, ami elhangzott, de mi tudjuk, Jézusunk, hogy te nagyon szeretted a gyerekeket, és szereted ma is. És ezzel a szeretettel vedd őket körül életük minden napján. Amen. Amen. Kedves testvérek, a Prédikátor könyvének a 12. fejezetéhez lapozunk a igaz szolgálat megkezdéséül. A Prédikátor könyvének a 12. fejezetéhez, és ott a 15. és a 16. verset olvassuk. Prédikátor könyve, 12. fejezet, 15 és a 16. vers. A dolgoknak summája mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítélete előhoz. Minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Milyen érzés van mellettek, amikor ezt az igét halljátok? Főleg a második verset. Isten minden cselekedetet előhoz az ítéletre, minden titkos dologgal, akár jó, vagy akár rossz. Kicsit félünk tőle, nem? Milyen elképzelésünk van az ítéletről? Annyi mindent hallunk, annyi mindent tudunk, vagy annyi minden dologgal találkoztunk már, és sokszor úgy félelemmel tekintünk arra, hogy egyszer meg kell állni Istennek a trónja előtt. És jaj, mi lesz? Itt azt olvastuk, hogy Isten minden dolgot tud, minden gondolatunkat ismer. Akkor most hogy lehet üdvösségünk? Hogy állhatunk meg Istennek a trónja előtt? Mi lesz majd ott? És talán ez a félelmünk vagy idegességünk fokozódik, hogyha Máté Evangélium a 16. fejezetét és ebből a 27. verset is elolvassuk. Máté 16. fejezet, 27. verse. Mert az embernek, tehát a Máté 16-27. vers, mert az embernek fia eljő az ő atyának dicsőségében az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Milyen az a megfizetés, az a jutalom, amit Jézus hoz? Milyenek a mi cselekedeteink? Ha most egy ilyen összegzést végeznénk, és végig gondolnánk az életünknek a dolgait, mit tettünk meg, mit nem tettünk meg, mit tettünk jól, mit tettünk rosszul, mit adtunk, mit nem adtunk, hogy bántunk Isten szavával, azt szerint éltünk-e, akkor milyen egyenleget tudnánk kivonni? Pozitív vagy negatív oldalra billenne a méregnek a nyelve. De ha ez így van, hogy félünk, és azt gondoljuk, hogy az én egyenlegem az negatív, akkor hogyan viszonyulunk az ítélethez? Hogy nem lehet kereszténynek lenni, boldog kereszténynek lenni, hálandóan attól félek, hogy mi lesz akkor, ha majd az én nevem az ítéletre sorra kerül. Szeretném 6 példázattal megvilágítani azt, hogy igazából Jézus Krisztus hogyan is tekintett az ítéletre. Az első példázat, és a Bibliátok legyen mindig kéznél, mert sokat fogjuk forgatni, Lukács Evangélium a 15. fejezetéből a tékozló fiúnak a története. A történetet nagyon jól ismerjük. Van egy ember, akinek van 2 fia. Ez az ember Istent jelképezi, és ugye mi gyermekek az Isten gyermekei vagyunk. Az egyik fiú, a fiatalabb, úgy dönt, hogy ő elhagyja az atyai házat, és önálló életet kezd, és elkéri az ő örökségét. És az atya nem mond semmit, hanem odaad neki mindent. És itt ne csak arra gondoljunk, hogy odaadja a pénzbeli örökséget. Hiszen mi az, amit atyánk ad nekünk? Mi a gyermekeinek. ad nekünk talentumokat, ad nekünk ajándékokat, ad nekünk pénzt, ad időt, ad energiát, ad ifjúságot, ad szépséget, mindent. És ezt annak a fiúnak a rendelkezésére bocsájtotta. És ez a fiú elmegy, és éli a maga életét, de egy rossz életet él. Rossz irányba megy el. És most ne csak arra gondoljatok, hogy a fizikai életében miket tett, vagy hova jutott, hanem ez lelki téren is. Azokat a talentumokat, ajándékokat, amelyet Isten adott nekünk, azokat is eltékozolta. És ott találta magát a disznó kójában, ahol enni szeretett volna abból, mert annyira éhes volt, amit ott a disznónak adtak. Ez zsidó ember számára egy disznóval, az mit jelent? Ugye a legnagyobb mélységet, nem? Tehát ahova egy zsidó eljutott, vagy amit elképzelt magának, ugye az egy ilyen helyen, egy ilyen étel. Tehát egy reménytelen helyzetbe jutott, és ezt talán mondjuk úgy, hogy a lelki értelemben ez a bűnnek a mélysége. Egy olyan mélyre jutott a bűnben, ahova már nem volt eleje kikapaszkodni, vagy ahova már nem akart eljutni. És ebben a helyzetben ennek a fiatalembernek eszébe jutott az ő atya. És az eszébe jutott, hogy milyen volt az atyai ház. Eszébe jutott, hogy mi történt ott. És megbánta azt, amit tett, és vágyódott vissza. Ezért erőt gyűjtött, erőt vett magán, és visszament, és megkereste az ő atyát, és az ő atya és megvallotta neki az ő bűneit. És hogyan fogadta őt az atya? Azt olvasok a Bibliában, hogy örült, várta, ruhát adott neki, gyűrűt adott neki, sarut adott, hozott a lábára, és egy nagy ünnepséget rendezett a számára. Ugye ismerjük ezt a történetet. Ennek a fiúnak volt egy bátyja, az idősebb testvér. És ez az idősebb testvér nem akart elmenni erre az ünnepségre. Miért? Tehát nyitva van a Bibliánk, ugye a 15. fejezetnél, a 28. verstől olvassuk. Ez a fiú azért nem akart elmenni, mert mérges volt. Így olvassuk a 28. verstől, erő megharagúvék, és nem akara bemenni. De az atya ehhez a haragó fiúhoz is jó szívvel viszonyult, és oda ment hozzá, és azt mondta neki, az atyának okáért kimenvén, kérleli őt. És mi volt a fiúnak a válasza? Ő pedig felelvén mondja atyának, imi ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, és soha parancsodat át nem hágtam. Milyen ez a fiatal ember, ez a testvér? Hát nem, aki soha semmilyen parancsolatot nem hágott át. Szeretnénk mi is ilyenek lenni, egy csodálatos ember, nem? Tehát ez a fiú megharagudott, és azt veti az atyának a szemére, hogy én olyan vagyok, aki hűséges voltam hozzád, soha semmilyen parancsolatot nem hágtam át, és úgy folytatjuk a 30. versben, amikor pedig az a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette fel a te vagyonodat, levágattad néki a hízott túlkot. Most egy kicsit gondoljunk arra, ami az eredeti kérdésünk volt, az ítéletre és az Istennek a jutalmára. Ki volt az, aki egész életében megtartotta a parancsolatokat? Az idősebb testvér, nem? Ki volt az, aki elpazarolta azt, amit az atyától kapott? A fiatal. És ki kapta a jutalmat? A kisebbik. A rossz fiú, nem? Aki rosszul viselkedett. Vagy Isten rossz helyre adta az ajándékot? A rossz nem annak adta, akinek kellett volna? Isten jutalma nem azon alapszik, hogy betartjuk-e a törvényt kívülről. Lehetséges az, hogy mi mindig betartjuk Isten törvényeit, és mégis elveszünk? Lehetséges? Lehetséges az, hogy úgy élünk, hogy kívülről az látszik rajtunk, hogy mi a törvény megtartói vagyunk, de belülről teljesen mások vagyunk, hogy ilyen egyházasdit játszunk. eljövünk szombaton, szép ruhába, hozzászólunk a szombatiskolához, adományt adunk, vegánul étkezünk, Bibliát olvasunk, és valami mégsem stimmel. Ezek az emberek nagyon sok jó dolgot tesznek, de a probléma az, hogy nem a szívükből, hanem mert meg akarnak felelni egy követelményrendszernek, és szeretnének majd ott úgy állni, hogy elmondhassák azt, hogy ők mindent megtettek. Tehát ki akarják érdemelni a jutalmat. És ez a fiú, az a semmire kellő fiú, aki elment és eltékozolt mindent, ez hazajön, és megkapta a jutalmat. De a hűséges fiú, aki otthon maradt, és dolgozott, és ott volt az anyjával, apjával, ő mit kapott? Szerintetek igazságos volt az atya?
Igazságos volt.
Mert?
Ő is kaphatott volna, csak a lényeget nem értettem, hogy a törvényeket.
Olvassuk el a 31. verset. Ezt pedig mondanék én, néki, fiam, te mindenkor velem vagy, én velem vagy, és azt mondja az atya, hogy mindenem a tiéd. Hát az atya semmitől sem fosztotta meg az idősebb fiút. Azt mondta, hogy mindenem a tiéd. A fiatalabb fiúnak is odaadtak mindent, csak ő eltékozolta. De mi a különbség akkor a két fiú között? Hiszen mind a kettő megkapta a mindent. Egyik elveszett volt a világban, másik elveszett volt a gyülekezetben. Az egyetlen különbség az, hogy a fiatalabb fiú érezte annak a szükségét, hogy az atya segítségére szorul. Érezte azt, hogy önmagától, a saját erejéből nem tudna megmenekülni, hogy az, ami benne van, az semmire sem elég. És csak az atya az, akit őt ebből ki tudja emelni, és fel tudja emelni. Az idősebb azért csapta meg magát, mert azt hitte, hogy a külsődleges engedelmesség az elég. De amikor a fiatalabb fiú hazament, Ellen White azt írja a Jézus élete című könyvben, hogy Jézus semmit sem tart vissza a szükségét átérző lélektől. Amikor az a fiú odament, és az ő bűneit megbánva odafordult az atyához, Jézus semmit sem tart vissza a szükségét átérző lélektől. Vajon mi tart meg minket Isten előtt? A mi cselekedeteink? A mi Biblia ismeretünk? A mi adományunk? A mi jóságunk? Vagy pedig az a borzasztó szükségünk, amivel átérezzük, hogy Istenre van szükségünk, és nélküle semmik vagyunk. Így folytatódik ez a Jézus életében az idézet, a büszke szív ki akarja érdemelni az üdvösséget, ezzel szemben mind a mennyre való jogcímünk, mind alkalmasságunk Krisztus igazságában rejlik. Tehát a büszke szív ki akarja érdemelni az üdvösséget, ezzel szemben a mennyei jogcímünk az Krisztus igazságában rejlik. Az Úr semmit sem tehet az ember megmentésére, amíg az meg nem győződik saját gyengeségéről. Le nem vetközi minden önelégültségét, és nem veti alá magát Isten ajándékának, Isten irányításának. Ekkor kaphatja meg az ajándékot, amelyet Isten nyújtani kíván. Tehát ha én felismerem, hogy az én, ami én vagyok, amit én produkálni tudok, az kevés, hanem az egész életemet Isten irányításának vetem alá, akkor kaphatom meg azt az ajándékot. Vajon felismerjük-e mi a mi szükségeinket? Vagy úgy vagyunk, hogy amit én csinálok, az minden jó, az mindenre elég, én tökéletes vagyok, megtartom a parancsolatokat, dolgozom, sokat teszek a gyülekezetért. A Bibliában egyetlen egy olyan ember sem találunk, aki amikor kegyelmet kért volna, akkor ne kapott volna. Ha valaki bűnbánó szívvel odament Istenhez, és az ő kegyelmét kérte volna, ne kapott volna. De az olyan emberért, aki nem akar kegyelmet kérni, Isten nem tud mit tenni. És ez volt a baja az idősebbik fiúnak. A második példázat, a 11 órás munkások, azt Máté evangélium a 20. fejezetében olvashatunk róluk. Tehát Máté evangélium a 20. fejezet. Van egy ember, akinek van egy szőlője, egy szőlő birtoka, és munkásokat keres bele. Még emlékszem arra a világra, amikor a moszkvateret még moszkvatérnek hívták, és ott reggel összegyűltek mindig a munkára váró emberek, jöttek a vállalkozók, és akkor válogattak közülük, és vitték őket dolgozni. Hát valami hasonló jelenet zajlik itt. A tulajdonos Isten, ugye a példázatban a szőlőskert a világ. És ez a tulajdonos elmegy többször is, hogy munkásokat vegyen fel az ő szőlős kertjében, hogy dolgozzon. Ugye itt a 6-tól reggel, tehát a reggel 6 órakor kezdődött a munkaidő, és amikor a 12. óráról vagy 14-ről beszélünk, akkor már délután 5-ről beszélünk a 11. óráról. Tehát ezt ne felejtsétek el. A példázatban az van, hogy elmegy korán reggel, aztán elmegy később, aztán elmegy még később, és akkor a 11 óra munkások azok a délután 5 óra, akkor is még mindig kimegy a piacra, és mindenkit felfogad. És a gazda, Isten megígéri mindenkinek, hogy ami igazságos, amiben megállapodtunk, azt megkaptátok. És most olvassuk el a 8. verstől a történetnek a folytatását, tehát a Máté evangélium 20. fejezeténél vagyunk, és a 8. verstől. Mikor pedig beest veledék, mondta a szülőnek ura az ő vincelérének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövén a 11 órásak fejenként 10-10 pénzt vőnek. Jövén azután az elsők azt gondolják valahogy ők többet kapnak. De ők is 10 pénzt fülnek fejenként. Amint pedig fölvevik, zugolódának vala a házigazda ellen, mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkét tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekedtem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél meg velem. Kicsit őrezzük át az ő gondolatokat, ha mi ott lettünk volna, és ha mi ott reggel 6-tól délután 6-ig a melegbe, forróságba ott dolgozunk, és aztán jönnek azok, akik csak egy órát dolgoztak, és azok is ugyanilyen pénzt kapnak, mint mi. Ez igazságos?
De mit adhatna még az Isten mindenkinek az örök járatot?
Hát sokszor úgy gondolkozunk, mint a világ, ugye, hogy mi azt mondjuk, hogy az óra bér, vagy a hány óra, de Isten teljesen másképp gondolkodik. Ugye a pénz az a jutalmat jelenti. Megkapta bárki, kevesebbet kapott bárki annál, amiben megállapodtak, amit megkaptott volna, megkaphat, hogy meg kellett, hogy kapjon. A pénz a világot jelent, és tudjuk azt, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mit adott Isten ezért a világért? Mindent, nem? Azt olvashatjuk a római levélben, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindjájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minélkünk. Ezt a minden szót, ezt figyeljétek, hogy mindent minélkünk. Isten mit akar adni nekünk? Azt mondta az idősebb fiúnak, fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tiéd. A tékozló fiú bátyja, és azok, akik 12 órát dolgoztak, azok is megkaptak mindent. Tehát Isten az ítéletben, Isten amikor a jutalmat hozza, akkor a mindent adja. Isten országában, aki a legkisebb lesz, az is rendkívüli áldásokkal lesz elhalmozva, meg lesz áldva. De Isten országában nem lesz majd, aki nagyobb, azt mondaná, Uram, te nem vagy igazságos, mert ez a másik itt van. Pedig ő sokkal kevesebbet érdemel. Isten azt akarja elmondani, hogy nem gondolkozunk megfelelően. Úgy gondolkozunk, mint a világ. És azt várjuk Istentől, hogy ő is úgy gondolkozzon, ahogy mi viselkedünk. Vagy ahogy mások viselkednek velünk. Kicsit lapozzunk most el Ószövetséghez, Ezékiel könyvében a 18. fejezethez, és ott a 25. verset olvassuk el. És azt mondjátok, nem igazságos az Úrnak útja. Ó, halljátok meg, Izrael háza, az én utam nem igazságosé? Nem inkább a ti utatok nem igazságosaké? Mit akar ezzel Isten mondani? Te, a te bűnöddel keresztre feszítetted az én fiamat. Te bűnös vagy, te halált érdemelsz. De mivel szeretlek téged, a te bűneidet magamra vettem, elszenvedtem. Elszenvedtem azt, amit neked kellett volna. És azután Jézus megfordul, és azt mondja, és mindenem, ami van, az a tiéd, azt neked adom. De amikor én ezt hallom, és megkapom, akkor mit teszek? Mit tettek itt a szülőmunkások? Megfordulok, és elkezdem másokhoz hasonlítani magam. Volt már úgy, hogy gondolkoztatok-e a embereken, hogy hát ez az ember, ez ilyen meg olyan. És akkor ő ott lesz Isten országába? Én akarok ott lenni, ha ő ott lesz. Ilyen is volt már, nem? Mi elkezdünk ezen gondolkodni, és elkezdjük az embereket hasonlítani egymáshoz. Az idősebb testvér összehasonlítja magát a fiatalabbal, a 12 órát dolgozó ember az összehasonlítja magát azzal, aki csak egy órát dolgozott. De Isten azt mondja, én mindent odaadok neked. Aki Isten országába kerül, az mindent megkap. A legkisebb is, a legnagyobb is. És azt gondoljátok, hogy nem vagyok igazságos? Azért, hogy én mindent neked adok. Ki gondolkozik jól? Lakozzunk vissza az eredeti példázathoz, Máté evangéliumához, 20. fejezet, 27. fejezetéhez. És ott a 15. vers. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok. Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. És nem szabad ebbe a lelkületbe esnünk, amiben az idősebb testvér és ezek a 12 órát dolgozó emberek voltak. Máté evangélium a 20. fejezet, hogy ebben van a példázat, és annak a 15. verse. Megvan, akkor elolvasom újra, tehát Máté evangélium a 20. fejezet 15. vers. Avagy nem szabad én nékem a magaival azt tennem, amit akarok, avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Vajon irigyek vagyunk azért, mert Isten másokat megáld, akit szerintünk nem lenne szabad, hogy megáldjon? Vajon rosszul fogjuk érezni magunkat, mert Isten valakit üdvözít, akit szerintünk nem kellene, hogy üdvözítsen? Ez a kérdés. És Isten azt mondja, hogy ő jó, és ő igenis, aki kéri a kegyelmet, azoknak megadja. Lapozzunk a harmadik példázathoz, a Lukács evangélium a 17. fejezethez. A 7. verset olvasom. Lukács evangélium a 17. fejezet, 7. verse. Kicsoda pedig közületek az, aki, ha egy szolgája van, és a szán, vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, jel elő, és ülj asztalomhoz. Sőt, nem azt mondja én néki, készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nékem, még én eszem és iszom, és azután egyél és igyál. Avagy megköszönné annak a szolgának, hogy azt mivelte, amit néki parancsolt. Néki parancsolt? Nem gondolom. Milyen volt ez a gazda, aki felfogadott valakit, hogy szolgáljon neki? Lehetett volna humánosabb is, nem? Leültetésztett szolgát, és ő szolgálja ki. De ennek nincs értelme. Ha valakit alkalmazott, akkor azért alkalmazta, hogy dolgozzon. És itt van a lényeg, különösen a 10. versben. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek megparancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Mit is mond itt az ige? Hogyha az összes parancsolatot megtartom, még mindig haszontalan szolga vagyok. Nem tudunk eléggé jók lenni, nem tudunk elég sokat tenni az üdvösségért. Amikor fiatal voltam, 100 forintról érzékelhettek, hogy mennyire voltam fiatal, akkor egy bibliakörön tanultam én erről egy tanítást, egy példát. Állsz a piros lámpánál, és nem győzött kivárni, átnéz a piros lámpán. A rendőr ott van a túloldalon, és megbüntet 100 forintra. Mondjuk is legyen most 5000 forintra. Megszegted a törvényt, megbüntettek 5000 forintra. Legközelebb mész, látod a rendőrt, megvárod a zöld lámpát, átmész, és oda mész a rendőrhöz. Uram, a zöldön jöttem át, legyen szíves, adjon nekem 5000 forintot. A törvény, de akkor hogy van Istennel? A törvény betartásáért lehet jutalmat kapni? Ez a kérdés. Hát ezt mondta itt Jézus, ugye ezt olvastuk itt a 10. versben, hogy ezenképpen ti is mindazokat megcselekedtétek, amiket néktek megparancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, csak azt cselekedtük, vagy azt cselekedtük. Bármennyire jónak is gondoljuk magunkat, nincs egy csepp igazságunk is. Minden jó cselekedetünk megvan valahol fertőzve a bűnnel. És most hagyjátok itt az ujjatokat, és úgy lapozzunk a 103. Zsoltárhoz, mert ott egy nagyon-nagyon jó hírt olvashatunk. A 103. Zsoltár, és annak a 10. verse. Zsoltár 10. vers. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, amin álnokságaink szerint, ezt mondja a Zsoltár író. És ezért nagyon hálásak kell lennünk, mert ha Isten ami álnokságaink szerint bánna velünk, akkor elvesznénk. De ha csak a mi jóságunkat nézné, akkor nem jutalmazhatna meg, mert az nincs. A Biblia azt mondja, mit mond ami igazságunkról? Mint egy olajos, koszos rongy eldobva, nem? Ésaiás könyve 64. fejezet 5. versében mondja ezt a Biblia. Hogy minden, ami igazságunk, olyan, mint egy megfertőztetett ruha. Nincs semmi igazságunk. Sok bűnünk van, és álnokságunk. De Isten nem a mi álnokságunk miatt fog megítélni, mert elvesznénk. És nem a mi igazságaink miatt, mert azok egy koszos rongyok. Akkor miért ítél meg az ő igazságának az ajándékáját? És azt mondja, te bűnös voltál, én meghaltam érted. Én elszenvedtem azt, amit neked kellett volna szenvednem. Te igazságtalan voltál, a te igazságoddal nem tudok mit kezdeni, de fogadd el az én igazságomat helyette. És amikor az ítéletre kerülsz, akkor Isten ezt az igazságot látja. Nem azt a teljesítményt, amiről mi azt gondoljuk, hogy az az érdem, hanem azt, amit Isten ad nekünk. Van egy ajándéka, és ez az ő saját igazsága. És a kérdés az, hogy megkaptuk-e már ezt az ajándékot. Krisztus igazságát, a miénk helyett. Vagy úgy érezzük, hogy nincs szükségünk rá. Mint a tékozló fiúnak a bátyja. Vagy mint a Laodicea gyülekezet. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, és itt nem a pénzbeli gazdagságról beszélünk, hanem a lelki dolgokról. Vajon így vagyunk mi is, hogy úgy gondoljuk, hogy a mi igazságunk, a mi teljesítményünk az elég. Krisztus nekem tulajdonított igazsága nélkül nincs más lehetőség, hogy beléphessünk a mennybe. A mi igazságunkkal
Nem tudjuk ezt megtenni. Most lapozzunk a római levélhez, hogy mit is mond erről Pál apostol. A 9. fejezet és majd a 10. versből is egy rövid szakasz. Római levél 9. fejezet 30. verse. Tehát 9. fejezet 30. vers. Mit mondunk hát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték. Mit jelent az, hogy a pogányok nem követték az igazságot? Nem tartották meg a parancsolatokat. Nem a 10 parancsolat szerint éltek, nem Isten akarata szerint éltek, másképp csinálták. És mit mond mégis ennek az igének a második fele, ennek a 30. versnek? Akik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Ezek a pogányok, ezek az emberek, akik megtértek, és előtte nem tudták azt megtenni, amit mások megtettek, azt írja itt az ige, azt mondja Pál apostol, hogy ők ezt az igazságot hitből nyerték el. Mégis megkapták hitből. És a 31. verstől jön ennek a párhuzama. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Nem egy ilyen ellentmondás ez? Izrael pedig, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazságnak a törvényére. A zsidó emberek Jézus napjaiban nagyon-nagyon vigyáztak a 10 parancsolatra. Olyannyira, hogy ezernyi szabályt hoztak, hogy nehogy véletlenül valaki a 10 parancsolat ellen vétsen. Azért, hogy igazak legyenek. És a Biblia szerint ezt sosem érték el. És miért? A 32. vers is úgy kezdődik. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből volna, mert beleütköztek a beleütközés törvényébe. Mi volt a baj? A farizeusok azok nagyon értelmes emberek voltak, meg a zsidók is, de ebben a kérdésben tudatlanok voltak. Azt írja itt az ige, hogy nem hitből keresték, hanem úgy gondolták, hogy a törvény cselekedeteiből elnyerhetik azt. Pál apostol így folytatja a 10. fejezet első versétől. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Istentől könyörgöm az Izrael üdvösségét, mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Isten iránt való buzgóság van bennük, de nem megismerés szerint. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, Isten igazságának nem engedelmeskedtek. Hát leírja a Biblia azt az állapotot, ami gyakorlatilag ehhez vezetett. Vallásosak voltak, buzgók voltak, de nem a megismerés szerint, hanem figyelmül hagyták Krisztusnak az ajándékát, és a saját ajándékuk szerint akartak igazak lenni. A saját teljesítményük után, a saját szabályék alapján, amivel szerették volna tökéletesen betartani az Istennek a parancsolatait. Nézzük a következő példázatot, most már nem sok időnk van. A 4. példázat, Máté Evangélium, a 25. vers. 25. fejezet, bocsánat. Erről beszéltünk a szombatiskolában is. A 31-től a 33. versig azért olvassuk el. Máté 25-31. vers. Ugye itt egy ítéletről van szó, egy pásztorról, aki jutalmakat ad. 31. vers. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének kerészékébe, és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhoknak jobb keze felől, a kecskéknek pedig bal keze, kecskéket pedig bal keze felől állítja. Ugye ez egy ítélet jelenet. És Isten elválasztja az üdvözölendőket azokkal, akik nem üdvözölnek. Másokkal elválasztja az aranyat a sártól, vagy a búzát a konkolytól, vagy a bölcset a balantól, megmentettet az elveszettől. És mi a megmentetteknek a jutalma a 34. vers szerint? Akkor ezt mondja a király jobb keze felől állóknak, jeltek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És a 41. versben pedig a másik oldalnak mondja, akkor szól majd az ő bal keze felől állóknak, távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Mi a különbség a kettő között? Az előző példázatok alapján érzünk-e már valamit? Értünk-e már valamit? Isten nem tud a mi hibáink miatt megítélni, mert ha ezt nézi, akkor elvesznénk. Isten nem tud a mi igazságaink miatt megítélni, mert nincsen igazságunk, és akkor is elvesznénk. Akkor mi alapján ítél meg Isten? Az alapján, a szeretet alapján ítél meg, amellyel ő szeret bennünket. Hogy ő ott úgy szerette ezt a világot, hogy az ő fiát adta. Hogy azt mondta, hogy mindenem van, ami a tiéd. És ez az igazából a nagybetűs evangélium, az örömhír. Jézus a keresztre ment minden bűnünkért. A jövőbeni bűnöinkért is. Jézus meghalt minden bűnért, és kifizetett minden büntetést. És azután megfordult, és azt mondta, hogy van egy ajándéka, ami számunkra. Az apostolok cselekedetének a 17. fejezetében van leírva Pálnak a története Athénban. Pál meg akarta téríteni a nagyon értelmes filozófusokat Athénban, és nem volt benne sikeres, igaz, így volt, hogy nem nagyon sok mindent kiáll. És ezért ki is ábrándult Pál ebből. Sétált a városban, és ott a Marshegyén látott egy templomot, és azt látta, hogy benne vannak a mindenféle istenek. De találtott egy oltárt, aminek az volt a neve, hogy az volt odaírva, hogy az ismeretlen Istennek. És Pál azt mondta, hogy én ismerem ezt az ismeretlen Istent, és ezért visszament a filozófusokhoz, tehát apostolok cselekedet 17. fejezet, és be akarta nekik mutatni ezt az ismeretlen Istent. És a 17. fejezetnek a 25. versét olvassuk el figyelmesen. Tehát 17. fejezetnek a 25. verse. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkörtödnék, holott ő ad mindeneknek mit? Életet, leheletet és mindent. Megint itt van a minden. Életet, leheletet és mindent. Tudjátok azt, testvéreim, hogy mindenetek megvan, hogy Jézus nektek is odaadott mindent. Hogy adott életet, adott leheletet és mindent. Jézus felkínálja nekünk, mindent nekünk adott, és mindennel rendelkezhetsz. És amikor Jézus eljön, akkor az ítéletkor azt fogja megkérdezni, hogy mit tettél a néked adott igazságommal, igazságosságommal, az a szeretettel, amit tőlem kaptál. Mások áldására használtad? Vagy úgy tettél, mint az idősebb testvér, aki csak magára gondolt, és a maga dolgait és erényeit tartotta fontosnak. Arra használtad, hogy olyan legyél, hogy másoknál különbnek tarthasd magad? Vagy olyan lettél, mint az, aki 12 órát dolgozott? Hogy előnyeket akartál szerezni azzal, amit én néked adtam? Ezt az igazságot, ezt a szeretetet? Ha Isten igazságát megkapod, és ezt most nagyon figyeljük meg, akkor ő betölt minket a szeretetével, az ő szeretetével. És a legnagyobb vágyad az lesz, hogy olyan áldozatokat hoz másokért, amiket általában az emberek nem akarnak megtenni. Tehát ha az Krisztus igazságát hagyod, hogy a te saját igazságod helyébe lépjen, ha ezt kéred az Úrtól és megkapod, akkor ő betölt a szeretetével, és a legnagyobb vágyad az lesz, hogy másokért munkálkodjál, és másokért dolgozzál. Még két rövid példázat van. Ötödik példázat, a Márti Evangélium, a 18. verse. Arról az emberről, aki adós volt. Ugye van a király, akinek van, mondjuk úgy vannak vállalatai, felfogad egy revizort, az megnézi a könyveket, és kiderül, hogy egy menedzser több billió forintnyi értéket elsikasztott. A király hivatja, és azt mondja neki, hogy börtönbe küldelek, mert megcsaltál, megdobtál, eltűnt a pénz. És ez az ember kegyelemért könyörög. És azt mondja, hogy majd visszafizetem. Igazat mond? Ha tízszer élne, akkor se tudná ezt a hatalmas összeget visszafizetni. De emlékezzünk arra, hogy azt mondtuk, hogy Isten kegyelmes, és senkinek, aki kegyelmet kér, soha nem utasítja vissza a kérését. És Isten ennek az embernek is kegyelmet adott. Így van a példázat, ugye? Ez a hatalmas tartozású embernek, mert kérte, Isten kegyelmet adott. És találkozik a barátjával, aki tartozik neki 3000 forinttal. És megragadja a nyakát, és azt mondja, ha nem adod vissza, akkor börtönbe vetlek. És az ember könyörög a kegyelemért, annak, akinek már megkegyelmeztek. És ez az ember azt mondja, hogy nem, inkább börtönbe veteti. És ennek a híre eljut a királyhoz is. A 18. fejezetnek a 32. versénél vagyunk. Akkor előhívatván őt az ő ura mondanéki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizet mind, amivel tartozik. Nekünk is ezt mondja az Úr, hogy te nem tudod megfizetni azt, amivel nekem tartozol. Az, hogy én az életemet adtam érted, hogy meghaltam ott a kereszten, hogy mindent átvállaltam, ezt nem tudod megfizetni, nem tudod meghálálni, nem tudod ledolgozni, nem tudsz olyan jó lenni, hogy ezt meg visszafizesd. Én mindent megbocsátottam neked, és semmivel nem fogod soha tudni ezt az értéket visszafizetni. Hálás vagy ezért? És ha mennyire? És ha találkozol egy másikkal, aki rosszul néz rád, aki egy bántó szót mond, vagy aki bántott, vagy ellened volt, vagy ellopott tőled valamit, vagy rágalmazott, vagy kiforgatott, hogyan viszonyulsz hozzá? Én megbocsájtottam neked mindent. Adtam az én szeretetemet. De hogyan viszonyulsz azokhoz, akik téged bántanak? És ez a nagy kérdés, mert mi volt azzal, aki elfogadta ugyan a kegyelmet, de nem volt hajlandó a megbocsátást gyakorolni a másik felé? Ha nem tudunk mit kezdeni a gyengeségeinkkel, Isten azt szerint bán velünk. De nem tud az igazságaink alapján sem értünk tenni bármit, mert nincsen igazságuk. Akkor mi alapján dönt Jézus? Az alapján, hogy mit kezdtél azokkal az ajándékokkal, amit adott neked. Az igazsággal és a szeretettel. Mert ő megmentett, ő megbocsájtott, de ha mi nem bocsájtunk meg, azt jelenti, hogy nem értékeljük azt az ajándékot, amit Istentől kaptunk. És nem akarunk azzal a kegyelemmel élni, amit Isten nekünk adott. Mi a magunk értékrendje szerint akarunk élni. Utolsó példázata a farizeus és a vámszedő, Lukács evangélium 18. fejezet. Ma elég rossz hírük van a farizeusoknak. De milyen emberek voltak ők akkor? Ugye rossz hírük van, mert Jézus bántották, rossz hírük van, mert azt mondjuk, hogy ők csak a parancsolatokat szigorították, és azt szerint éltek, és sok minden miatt. De Jézus korában ők nem a rossz fiúk voltak. Ők voltak a tanítók, ők voltak a prédikátorok gyakorlatilag, ők ismerték az írást, iskoláik voltak, megbecsült emberek voltak, és hoztak szabályokat, mert biztosak akartak lenni abban, hogy minden jól megy. És ott volt egy vámszedő, aki a rossz fiú volt. Ugye a vámszedő az olyan, mintha mondjuk a régi rendszerben, akik éltünk, hogy ha valaki elmegy adószedőnek, és elveszi a magyaroktól a pénzét, hogy az oroszoknak odaadja, akik megszállták Magyarországot. Körülbelül ez a helyzet. Ráadásul ezek a vámszedők nem csak ennyit szedtek el, hanem még többet, hogy a saját zsebbe is maradjon. Tehát ez egy tolvaj ember volt, aki a saját polgártársain, más zsidó embereken érősködött, hogy jól megtölthesse a zsebét, és ezért lopott. Emlékeztek arra, hogy imádkozott a farizeus? Hogyan?
Nem vagyok olyan, mint egy...
Nem? Hanem ezt hogyan mondta? Hangosan vagy magában?
Hangosan.
Nem? Magában. Nézzétek meg a 14. verset. Tehát 18. fejezetnek a 11. verse. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Miért imádkozott magában? Egyrészt ő ezt nem biztos, hogy akkor tudta, Isten az ilyen imákat nem hallgatja meg, mint amilyen a farizeus imája volt. Másrészt a farizeus nem azért mert imádkozni, nem azért mert imádkozni, mert Istennel akarta rendezni a kapcsolatát, nem azért ment, mert kegyelemért akart könyörögni, hanem el akarta mondani az öndicséretét, az ént. Én jó vagyok, én ezt teszem, én azt teszem, önmagát akarta megdicsérni, és a hálát azt a maga jóságáért mondta, hogy én nem vagyok olyan. Ugye úgy olvassuk, hogy itt az igében, a 11. versben, hogy Isten hálát adok néked, mondja magában, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisok, paráznák, vagy mint ím ez a vámszedő. Bőtölök hetente kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Hányszor bőtölünk mi egy héten? Nem vagyunk a jók, mint a farizeusok, ugye, mert legalább kétszer kéne. És a farizeus így imádkozott. És jött a vámszedő. 13. vers. A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét mondván, Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztatik. Igazságos volt itt Isten? Jézus ebben a példában? A jó farizeus, aki mindent megtartott, aki bőjtölt, aki minden parancsolatot, jobb volt más embereknél. És miért a vámszedőt dicséri meg Jézus? Mert az Istennek a neve az kegyelem. Emlékeztek, mikor Mózesnek bemutatkozik az Úr kegyelmes. Az Istennek a neve kegyelem, és ő senkit nem utasít vissza, aki kegyelmet kér tőle. Minden egyes gondolat olvastuk, minden egyes tett szó Isten elé lesz hozva. És mi alapján ítéli meg Isten az elveszetteket? Az elveszetteket a saját cselekedeteik alapján. Mert ők azok, egyedül ők azok, akik visszautasítják Krisztus igazságának az ajándékát. Nem akarják a saját igazságukat elcserélni Krisztus igazságánakra. És mi alapján lesznek megítélve azok, akik megmenekülnek? Krisztus igazságának az ajándék alapján, mert önmagunktól semmire sem vagyunk képesek. És mi lesz a bizonyítéka annak, hogy megkapták ezt? Az, hogy hogyan bánunk a mi embertársainkkal, az a másikkal, azzal a vámszedővel, vagy avval a koszos cigánnyal, vagy azzal a emigránssal, vagy akárkivel. Minek nézzük azt? Én külön vagyok, tiszta vagyok, szép vagyok, lám uram, én milyen jó vagyok hozzád. Én megtartok mindent, én adományt adok, én vagyok a jó ember. Ez alapján leszünk megítélve, hogy Krisztus az ő dicsőségét ott a mennyben, azt a szépséget, tisztaságot, ami ott van, szeretetet elhagyta, és eljött a földre, hogy meghalljon értem. És ő kínálja az ő szeretetét és igazságát, hogy én úgy tekintsek a másikra, mint ahogy ő tekint rám, bűnös emberre. És az ítéletnek a tárgya ez lesz, hogy elfogadtam-e, és ezt, hogy elfogadtam-e, az én tetteimből fog meglátszani, abból, hogy hogyan viszonyulok másokhoz, és hogyan fogok, hogyan ítélem meg őket. Ugye nekünk sokszor türelmetlen vagyunk, nem tetszenek. Ha valaki nem azt gondolja, amit én, akkor már biztos téptanító. Ha nem azt teszi én, akkor ő már hibázik, ha nem teljesíti azt, amit elvárunk, ha más gondol. De testvéreim, hány olyan ember van, aki bűntelen ezen a világon? Hány olyan ember van, aki tökéletesen olyan akar lenni, mint én, vagy olyan akar lenni, aki tökéletes, akinek nincs bűne? Mindnyájan bűnösek vagyunk, és mindig lesz, aki bántani fog bennünket. Mindig lesz, akik hibázni fognak. És nekünk vigyázni kell arra, hogy ne sértve érezzük magunkat, hanem ha Isten szeretete tölt be bennünket, akkor már nem is fogjuk érezni ezt a sértést. Emlékezz, szombatiskolában mondta valaki, hogy Krisztus nem vette magára, amikor sértegették. Ha Krisztus szeretete tölt be bennünket, nem számít ez a sértés, nem számít, hogy mennyire bántanak. Akkor sajnálatot érezzünk azok iránt, akik a bűnfogságában vannak, és szeretni fogjuk őket. Meg akarjuk menteni őket, Krisztushoz akarjuk vezetni őket, akármilyenek is. Ha szeretni fogjuk őket, ők is szeretni fognak bennünket. Pavitaság ajándéka mondja ezt, írja ezt, hogy a szeretet az mit szül? Szeretetet szül. A bizalom az bizalmat szül. És ahogyan bánunk az emberekkel, úgy fognak ők is bánni velünket. Mit kell akkor tennünk? Mi volt az első, az alapigény? Elolvasom az első részét. A dolognak summája mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartja. Melyik parancsolatokat most már ezek után? A szeretet parancsát. Isten igazságának a parancsát. Azt, amit ő adott nekünk, mert szeret bennünket, és azt, amit adott nekünk azért, mert oda mentünk hozzá, bevallottuk a mi tehetetlenségünket, gyengeségünket, és amiért Krisztus a mi igazságunk helyett az ő igazságát fogja felmutatni, amikor a mennyben a mi nevünk sorra kerül. Így van? Sátán vádolni fog, elmondja az összes bűnünket, és igaza lesz. És Jézus oda azt mondja, hogy ne, az én igazságomat, én érte haltam meg, és ezt értem fogja mondani. És mi az én feladatom? Ezzel a krisztusi igazsággal és szeretettel élni. És testvérem, ha ez így van, akkor nem fogunk többet félni az ítélettel. Sőt, bánni fogjuk, nem? Ha te átadod a szíved Jézus Krisztusnak, ha te az ő szeretete szerint élsz, ha ő lemond azt az énről, hogy én tudom jól, én akarom, én csinálom az igazat, hanem hagyod, hogy Krisztus vezessen. Ha hagyod, hogy betöltsön az ő szent lelkével, akkor nincs mitől félni. Testvéreim, van egy javaslatom. Menjünk el így együtt a mennybe, és legyünk ott. Krisztusnak a szereted odaljen a szívünkben. Mondjunk le a büszkeségünkről, a teljesítményeinkről. Fogadjuk el az ő igazságát, az ő vezetését. És akkor biztos, hogy ott leszünk az ő országában. Amen.